Ez itt az Élet meg minden, a Portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Mikor Simics Lajos kapitulált és feladta média birodalmát, a Heti Válasznál dolgozó újságírók mindössze pár hét haladékot kaptak arra, hogy lapjuknak új tulajdonost keressenek. Ebben a versenyfutásban a Heti Lapok nyomozó újságírójának, Bódis Andrásnak kényes feladat jutott.
Beesett egy ember, vagy egy ajánlat, vagy valami, akkor én próbáltam lenyomozni, hogy kicsoda. Voltak köztük olyanok, akik a nettó alvilág, tehát azokat gyorsan kizártuk. Volt köztük olyan, akiről azon nyomban tudtuk, hogy a kormánypárt valamilyen leágazása, és hogy nem azért, hogy vegyen, hanem hogy információt szerezzen az adásvétel körülményeiről. És akkor voltak olyanok, akik komolynak látszottak.
A Heti Választ végül nem sikerült megmenteni. A kormány közelő irányítás alá vont lapot bezárták, ám hat újságíró ezután sem adta fel.
Szerintem a világ sokkal több eszközt ad az ember kezébe, mint amit az ember el tud képzelni, hogy neki rendelkezésére áll.
Megalapították a Válasz Online-t, amely majdnem kizárólag olvasói támogatásból tartja fenn magát. Az internetes magazin jó úton halad afelé, hogy a viharvert magyar sajtó sikertörténete legyen.
Azért én azt sose gondoltam volna mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, hogy egyszer én a kollégáimmal egy saját vállalkozást fogok építeni, amiben senkinek, se pártnak, se nagyhatalmú befektetőnek, semmilyen oligarchának, semmilyen érdemi befolyása nincs.
Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden 16. adása, én Tóth Szabolcs Töltön vagyok, ebben az epizódban pedig Bódis Andrással beszélgetek a NER lovagok lelkivilágáról, az új Válasz Online-ról és arról, hogy hol ront el mindent a kormánypárti propaganda sajtó. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. Itt tudjátok az epizódokat osztani, lájkolni Facebookon, Twitteren és még ezernyi helyen, amit nagyon megköszönök, mert az Élet meg minden podcastot egyelőre hírének terjesztésével tudjátok leginkább támogatni, azaz elősegíteni, hogy még sokáig legyenek új epizódok. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Természetesen a podcast ott van a Spotify-on is, csak keresetek rá az alkalmazásban, hogy az Élet meg minden. A mai podcast epizód vendége egy újságíró lesz, méghozzá szerintem az egyik legjobb magyar oknyomozó riporter. Ha van valaki, aki tudja, hogyan működnek Magyarországon a pártközeli vagy kormányközeli cégek, offshore lovagok és NER lovagok, akkor ő az. Az 1977-ben született Bódis András 2001-től dolgozott a Heti Válasznál, mindaddig, amíg a lap 2018-ban meg nem szűnt. Bár ez a megszűnés is elég regényesre sikerült, az ezt követően volt kollégáival általa indított Válasz Online eddigi története sem kevésbé izgalmas és tanulságos. Vagyis ezúttal Bódis Andrással beszélgetek a magyar médiahelyzetről, a hosszú újságcikkek vonzerejéről, a propaganda és nem propaganda sajtóról, az életről, meg mindenről. Szervusz András, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, én is köszöntelek, és minden hallgatót.
És hát, ha már a hallgatókról esik szó, akkor meg kell itt említeni, hogy a háttérben néha felsír majd egy flex, mert ez a felsíró flexek országa, és pont ma jutott eszébe valakinek ezzel foglalkozni a házban. De hát Magyarországon akárhová megyünk, a háttérben mindig hallható egy flex, akár hétvégi telekről legyen szó, akár városról, de nem ez az apropója a műsornak, hanem egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy Válasz Online. Ugye ez egy online magazin, de nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy mi ez, úgyhogy a legilletékesebbtől kérdezem, mert hogy a Válasz Online főszerkesztőjével beszélgetek, hogy mi a Válasz Online?
rögtön egy kis helyesbítés.
Opa.
Mert hogy a Válasz Online-nak olyan, hogy főszerkesztő olyan nincs.
Egészen meg voltam győződve róla eddig, hogy te az vagy.
Ami vagyok, az az oldalt megjelentető kiadónak az ügyvezetője, vagy hogyha röviden kell mondani, akkor a felelős kiadó az mondjuk én vagyok, de ez ilyen kis bázisdemokrata szeretett közösség. Voltak ilyen pártok, amik ebben már belebukni látszanak Magyarországon. Mi próbálunk professzionális módon működni, mindenkinek osztott szerepe van a szerkesztőségen belül, de olyat, hogy főszerkesztő nem választottunk magunk közül, mert egyelőre nem látjuk értelmét, de nyilván nem mondjuk, hogy örök életre így lesz, ahogy az üzemünk alakul, ahhoz idomulunk mi is, próbálunk kellve rugalmasnak lenni, és nem doktrinerek semmiben, úgyhogy...
Na, akkor mit csinál ez a bázis közösség az online térben?
Hát ez a bázis közösség, először is most talán nem nyújtanám hosszúra, de volt egy elég jól bejáratott brand Magyarországon, a Heti Válasznak hívták a heti lapot. Ez a tavaly nyári halála pillanatában a második legolvasottabb magyar heti lap volt, és az egyik legolvasottabb konzervatív sajtótermék. És a bezáratásunk, a nyári bezáratásunk után sokat gondolkoztunk azon, hogy hogyan tovább. Voltak különböző forgatókönyvek, szerettük volna a Heti Választ valahogy továbbvinni, vagy átmenteni, vagy kiszedni a tulajdonosok alól, stb. Ez nem sikerült, és miután mindenki elkezdett volna ilyen egyéni túlélési pályák után nézni, néhányan, akik a legkevésbé voltak talán pánikba, úgy döntöttünk, hogy nem kapkodunk, hanem átgondoljuk. És először egy havilapot akartunk csinálni, de annak financiális okai voltak, hogy nem jött össze, meg aztán igazából menet közben kiszerettünk belőle, és utána egy, hogy mondjam, huszárvágással úgy döntöttünk, hogy egy olyan internetes felületet hozunk létre, amelyiknek az a célja, hogy minden nap egy vagy kettő nagy exkluzív történetet hozzon. Az exkluzívban nem azt értem feltétlenül, hogy minden újság idézze, hanem hogy olyan típusú anyagok, amikről a vasárnapi ebédnél lehet beszélgetni, ergo a magyar valóságról szólnak, de új információkat hordoznak nagy mennyiségben, illetve érdekes embereket, nem a mindenki által agyon idézgetett emberekhez nyúlunk, hanem szerintünk hiteles emberekhez. Így lőtt létre egy olyan internetes termék, ami tulajdonképpen egy heti lap és havi lap összvére az internetre költöztetve, ilyet még nem csinált korábban senki, és hogy üzleti alapja is volt ennek, nem csak ilyen szeretünk újságot írni, csináljunk magunknak internetes oldal című gőzölgésből jött. Az abból alakult ki, hogy ugye beszélgetünk sokakkal a szakmába, és a mi tapasztalatunk is az volt a Heti Válasz internetes oldalán is, hogy furcsa módon ezek a breaking-szerű gyors hírek azok nagyon jól fogynak, azt sokan olvassák, és amit még nagyon sokan olvasnak, azok a jól megírt, hosszú, nagy, emberi vagy tényalapú történetek. Ezeket nagyon-nagyon sokan olvassák, és ezért bár az ember azt gondolná az internetről, hogy az csak az ilyen flash híreknek a gyűjtője, és úgyse olvas az ember végig semmit, mert elágazik közben 155-ször. Az a tapasztalat, hogy ezek a nagy longform dolgok is működnek a neten egyre inkább. Úgyhogy mi ezt a dolgot találtuk ki, hogy kvázi az internetre költözünk. Nyilván ez a beruházásban ez nem jelentett nagy összeget, és hát a Heti Válasz szerzőgárdájából jelenleg hatan készítjük, de nem zárom ki, hogy leszünk többen is abból a csapatból.
Tehát ti nem a pillanat szülte nagyon gyors híreket nyújtjátok az olvasónak, hanem a sztorikat, a jól megírt hosszú sztorikat, ahogy mondtad, és ebből a szempontból egy kicsit rokonnak érzem a podcastot is, mert én is olyan perverz ötlettől vezélve hoztam létre, hogy valaki kíváncsi két órás interjúkra is, tehát valóban egyébként egy nagyon izgalmas dolog az online térben, hogy különböző műfajokban ez a long formnak mondott, tehát a hosszabb dolgok megélnek, de egy kicsit visszamennék még talán 2018-ra, talán nem mindenki követte a ti drámátokat. Ugye annyit azért el kell mondani, hogy a Heti Válasz is a szabadságharcot meghirdető Simics Kalajos médiabirodalmában volt, és ugye a választás után, amikor bezárta a Magyar Nemzetet, akkor ugye azért lehetett tudni, hogy a ti napjaitok is meg vannak számlálva. De nekem úgy rémlik, mintha ti kaptatok volna egy pár hónap haladékot, hogy megpróbáljatok valamit kezdeni a Print Heti Válasszal. Ez hogy alakult?
Hát nem akarok a világtörténelem kezdeteihez visszamenni, de valószínűleg a 18 se jó dátum, hanem 15-ig kellene valahogy visszatekerednünk. Akkor volt ez a híres G-nap, de lehet, hogy még 14-ig is érdemes eltekeredni. Amikor itt látszott, hogy a miniszterelnök meg a korábbi legjobb barátja valamilyen úton-módon összeveszett, akkor az érződött a teljes sajtótérben, hogy itt valami fog történni. Ugye azt látjuk, hogy a magyar nemzet, a régebbi magyar nemzet szerző meg vezető gárdája kapott a miniszterelnöktől egy ajánlatot, hogy jöjjenek el, lesz pénz, paripa, fegyvert, csináljanak más újságokat. Erről sokat nem beszéltünk, most már szerintem eltelt annyi idő, hogy lehet, hogy ez az ajánlat nyilván hozzánk is megérkezett, tehát a Heti Válasz vezetésének is felkínálta a úgynevezett nagy politika, nyugodtan helyettesítse be mindenki arra a személyre ezt a szót, akire akarja.
Tehát 2015-ről beszélünk.
14-15, igen. Jött egy ilyen ajánlat, hogy hát akkor hagyjátok ott a Lajost, és csináljatok egy zöldmezős lapot. Ugye mi már korábban is úgy működtünk, hogy egyrészt a mi életünkben nem szólt bele direktbe politikai szereplő sose. Tehát hozzánk nem jött pártpolitikus eligazítást tartani egyszer se. 2010-es választások után, mint utólag kiderült, nem pártszerű módon, de megírtuk, hogy Sólyom for president, tehát szerettük volna, hogyha Sólyom László folytatja a köztársasági elnöki munkát. Azt hiszem, hogy ez volt az a pillanat, amikor a Fidesz vezérkar valamilyen szinten úgy lélekben elejtett bennünket, hogy ezek ilyen megzabolázhatatlanok, nem tudjuk vezetni a kezüket. És mi abban a hitben éltünk addig, hogy mi alapvetően egy olyan közösség vagyunk, amelyik az észszerűség mértékéig lojális az akkori hatalomhoz, no pláne, hogy Gyurcsány korszak után voltunk, tehát az hogy mondjam, az őrület után minden egyenes magyar mondat az olyan jól csengett. És hát úgy akkor kezdtük már az első ciklusban, tehát 2010 után kezdtük azt érezni, hogy korábban Orbán Viktor nekünk csak nekem adott személyesen kb. 8 darab interjút, de 2009-től már gyakorlatilag egyet se soha. És 2010 után meg pláne az egész lapnak soha semmi.
A Heti Válaszban nem jelent meg Orbán interjú 2010
nem,
után?
Nem.
Ez érdekes.
Igen. Tehát, hogy ott volt egy ilyen kiszeretős időszak, amikor mi egyre inkább újságként próbáltuk azonosítani magunkat, ők meg egyre inkább hatalomgyakorlóként azonosították magukat, és ebből ilyen sok meg nem értés származott, de ez olyan fejlődési folyamat volt, amit én szerettem, mert hogy az újságíró identitásnak ez nem feltétlenül tett rosszat. Az úgynevezett ellenzéki időkben ott gyakorlatilag ugyanazt akarta az újság, mint az ellenzéki párt, tehát nem volt nagy súrlódás. A hatalmi helyzet az egy teljesen más történet. És akkor visszakanyarodva 2014 környékére, ott jött egy ilyen visszautasíthatatlannak gondolt ajánlat a hatalom részéről, hogy mi is hagyjuk ott a Lajost, hiszen összeveszett vele a miniszterelnök, és menjünk el, és csináljunk zöldmezősen egy heti lapot. De mi végig piaci termékként tekintettük a saját újságunkra, és pontosan tudtuk az 2015 elején, hogy zöldmezős heti lapot csinálni 2015-ben nem lehet. Tehát, hogy vagy őrizzük azt a brandet, amit mi létrehoztunk, és azokat az olvasókat, akik akkor velünk voltak, és ezt visszük tovább, vagy ezt így biztos nem csináljuk. No, pláne akkor megtudtuk azt is, hogy a visszautasíthatatlan ajánlat az úgy nézett volna ki, hogy Schmidt Mária égisze alatt kellett volna működnünk tovább. Ettől azért úgy nagyjából sikító frászt kapott mindenki.
A sikertörténet lett az általa felügyelt figyelő.
Igen, aztán utólag igazolta a világtörténelem azt, hogy mondja, jók voltak a receptoraink, hogy ez se lett volna életbiztosítás, de nem is ez volt a szempont. Akkor gyakorlatilag egységesen azt mondta a szerkesztőség, hogy nem. Tehát most mi a politika változásához ilyen módon nem kívánunk reagálni, hogyha ezt a lapot elviszik a Schmidt Mária alá kormányszócsőnek, akkor nem marad újságíró abban a lapban. És akkor jött a második kör, amikor a főszerkesztőnk Borokai Gábor viszont elment a Simicskához, és megmondta neki, hogy abban a pillanatban, ha mi nyomást érzünk, és olyan dolgokat akar megjelentetni nálunk, ami nyilvánvaló propaganda célokat szolgál, akkor érdekének megfelelően, akkor se fogjuk tovább csinálni. Nyilván abban az időszakban a Simicska Lajosnak minden skalp jól jött, tehát még ilyen áron is azt mondta, hogy oké, csináljátok gyerekek, ahogy gondoljátok, és becsületére legyen mondva, hogy nem is szólt bele, sőt, amikor adott egy interjút még a régi Mandinernek Simicska Lajos, és ott gyakorlatilag leügynöközte Orbán Viktor, akkor mi arról vezércikket írtunk, hogy ezt szerintünk hülyeség. És ekkor a Simicska Lajos volt a tulajdonos, azt gondoltuk, hogy megjelenünk csütörtök, hát lehet, hogy pénteken már nem biztos, hogy be kell jönni, de be lehetett jönni, és semmi a hír nem ért el hozzánk, hogy ez nagyon megrázta volna az említett urat. Úgyhogy egy ilyen, hogy mondjam, 2010 óta egy ilyen a hatalomtól viszonylagos függetlenségbe, az elején, hogy mondjam, lojális közelségbe, aztán egyre távolabb távolságra voltunk, próbáltuk a konzervatív létünket végig hangsúlyozni, tehát mi nem balliberes alapról szemléltük sose a világot. Azt is mindig hangoztattuk, hogy hitelességi probléma van mondjuk a politikai baloldalon, tehát mondjuk Gyurcsány Ferenc nekem semmivel sem szerethetőbb szereplő, mint sokan a másik oldalról, és ez a mai napig így van. Az új választ, a Válasz Online-t kényszerűségből is, de úgy kellett belőnünk, hogy ez kifejezetten a olvasni szerető értelmiségeknek szóljon, hiszen hosszú cikkeket írunk, amit akinek ideje meg szellemi igénye van arra, hogy ezt elolvassa, azt fogja elolvasni, tehát tömegekhez, gigantikus tömegekhez nem fogunk tudni szólni. Ez egyértelmű volt az elején, viszont éreztük maguk körül azt, hogy lényegében közéleti közösség nélkül van egy csomó olyan ember ma Magyarországon, több ezres, tízezres számba, aki korábban aktívan kapcsolódott a politikához, vagy legalábbis ilyen az újságolvasónál aktívabban volt közel nagy eseményekhez. Csomó ilyen ember ma nem az, hogy tábor nélkül van, mert nem szükséges szerintem az ember életében, hogy felvonulni, meg tüntetni járjon, tehát enélkül teljesen jól el lehet élni. De van olyan közéleti érdeklődés, amit nem tud letörni a, hogy mondjam, a reménytelenség érzése se. Mi ennek a közösségnek próbálunk egy platformot teremteni, hangsúlyozottan nem tudunk párt alapon gondolkodni, a kormány párti alapon azért sem, mert a kormány párttal csomó mindenben nem értünk egyet, illetve a kormánypárt záratott be minket, tehát hogy nyilván ez egy erős lelki terheltség. Ellenzéki pártokhoz meg, hogy mondjam, tehát arra jó a mostani helyzet, hogy ne akarjon az ember egyetlen párthoz se tartozni, mert úgyis kevesen tartoznak pártokhoz, tehát sokkal többen tartoznak az értelmes gondolkodó közösséghez, az értelmiség közül, mint pártokhoz talán ma már.
Na erről még biztos, hogy foglak kérdezni, hogy néz ki az újságírás akkor Magyarországon, amikor a magyar társadalom azért egy elég törzsi, érzelmi alapon működő ország, és hogyan lehet ezen kívül helyezkedni esetleg. De csak, hogy ne varjuk el teljesen azt a szállat, tehát 2018 tavasza nyara, akkor még volt egy kísérlet arra, nem, hogy megmentsétek a print választ, és keresetek hozzá befektetőt.
Ezt nyugodtan elmerem mondom, mert belülről értem meg. Tehát miután a mi kapcsolatunk a tulajdonossal, a Simicska Lajossal olyan volt, hogy nem beszélt bele, viszont amit mondott, hogy csináljátok, ahogy gondoljátok, a választások után is azt mondta, hogy hozzatok egy befektetőt, és akkor eladom neki. És ez volt a mondás. És mi ezt elhittük, hogy komolyan is gondolja. Én egy ideig számoltam, hogy hány darab ilyen befektető jelölt jelent meg a egykori főszerkesztőnk Borokai Gábor környékén, vagy a lap más vezetői környékén, de olyan, talán nem mondanám több tucat, de egy tucatnál jóval több.
Azért az egy komoly szám.
Most nagyjából én voltam az ilyen oknyomozós az újságnál, a Heti Válasznál, és beesett egy ember, vagy egy ajánlat, vagy valami, akkor én próbáltam lenyomozni, hogy kicsoda. Voltak köztük olyanok, akik a nettó alvilág, tehát azokat gyorsan kizártunk. Volt köztük olyan, akiről azon nyomban tudtuk, hogy a kormánypárt valamilyen leágazása, és hogy nem azért, hogy vegyen, hanem hogy információt szerezzen az adásvétel körülményeiről. És akkor voltak olyanok, akik komolynak látszottak. Talán legkomolyabb egy Amerikában élő magyar milliárdos volt, aki talán ilyen ajánlattételi, tehát konkrét pénzügyi ajánlattételi szintig is eljutott. Meg is jelent a sajtóba a neve, Tomás Péterfiről van szó, akit aztán hát a magyar diplomáciát is bevetve meggyőzték, hogy nehogy úgy gondolja, hogy neki lesz Magyarországon médiuma, és aztán végül is már ő sem gondolta úgy, hogy neki lesz Magyarországon médiuma. Tehát ott megint közelről láttuk, hogy megy ez, hogy nem kis erők mozdultak meg azért, hogy lebeszéljék őt, és sikerült neki. És akkor egyre inkább sodródtunk bele abba, hogy hát ilyen különböző fokozatok voltak, hogy az elején még azt hittük, hogy hozhatunk befektetőt, aztán kiderült, hogy mi akkor mondtuk volna a Simicskának, hogy akkor ő lenne, akkor már a Nyerges Zsolttal kellett beszélni, tehát addigra ők, a volt tulajdonos és a köztes tulajdonos megegyeztek lényegében arra, hogy akkor itt ennek vége, nem lehet befektetőt hozni, a lapot be fogják csukni. erre a helyzetre próbáltuk optimalizálni a jövőt, akkor még erős elhatározás volt, hogy a szerkesztőség, a heti válasz szerkesztőség nagy része együtt marad, és együtt csinál valamit. Még olyan áron is egyébként, hogy a reménybeli végkielégítéseinket majd szépen rádobjuk egy új médium alapítására, és majd ahhoz keresünk befektetőket.
Ez nagy összeg volt?
Hát ez azért nem volt nagy összeg, mert is nem volt.
Tehát egyáltalán nem kaptatok semmilyen végkielégítést?
Nem, Nyerges Zsolt megmondta, hogy neki becsületbeli ügy, hogy mindenki ugyanúgy ki legyen fizetve a heti válasznál is, mint mondjuk a Hír TV-től, akiket kiraktak meg a Magyar Nemzettől. A becsület belül nem sikerült, tehát hogy én mondjuk örülök, hogy Kálmán Olga kapott végkielégítést, mert nem sajnálom tőle, de mondjuk a heti válasznál meg senki nem kapott semmit lényegében. Viszont megtanultuk az olyan kijelentéseket, hogy bérgarancia alap, meg ilyen technikai fogalmakat, amik ilyenkor lehet fordulni egyáltalán, hogy az ember ne esse le teljesen.
Volt, aki majdnem 20 évet dolgozott, nem tudom, mikortól is van heti válasz, most hirtelen...
2001, tehát 2001, majdnem 20 igen. Év, ez teljesen pontos. Igen. Sőt, a elég jelentős része a társaságnak ilyen 10 év fölötti szolgálati idővel rendelkezett.
Az ember azt látja, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében azért van pénz. Miért volt ez fontos, hogy ti ne kapjatok végkielégítést? Muszáj megjegyeznem, hogy én szintén a G-naptól a Magyar Nemzet a hasonló körülmények közé utat bejárt Magyar Nemzet főszerkesztőhelyettese voltam, tehát így tudom azt, hogy a Magyar Nemzetnél még voltak végkielégítések, és azért csodálkozom, hogy pár hónappal később bezárt heti válasznál már ez nem adatott meg. Ez.
Szerintem a magyarázat, amit én a különböző a NER felvilágában a jártas ügyvédektől tudok, az úgy hangzik, hogy nem kell nekünk még egy olyan, mint amit a magyar nemzetesek csináltak, hogy ráteszik a végkielégítéseik egy részét a Magyar Hangra, meg akár bármilyen más média projektre, akár a tiédre, és ne segítsünk már nekik ennyire. Oldják meg, ha akarnak mocorogni. Tehát nem akartak nekünk segíteni abban, hogy egy más médiumot létrehozzunk. Hát
úgy érezték, hogy ez egy tőkejuttatás.
Hát úgy érezték, lenne. Hogy tőkejuttatás lenne. Mi is úgy éreztük volna, by the way, tehát, hogy úgy fogtuk fel, hogy értékesebb nekünk, ha egy csapatként megyünk tovább, mint hogyha a szanaszéjjel megyünk, ezt mondtam az elején. Ilyen formán valóban tőkejuttatásként éltük volna meg azt, ami egyébként a törvény szerint jár nekünk, de hát tehát nem kegyként éltük volna meg, az biztos, hogy ők segítenek, mert nyilván...
Igen, itt a hallgatóknak mondom csak, hogy ezért nem óriási összegekre kell gondolni, hanem két havi fizetésre.
Persze, persze.
Jobb esetben.
Igen.
Ugye azt mondtad, hogy hatan vagytok most az új válasz onlineban, mint állandó munkatársak, de ahogy nézegetem az impresszumot, Borokai Gábor nevét, aki ugye a heti válasz, a volt heti válasz volt főszerkesztője, nem láttam. Ő nem tartott veletek?
Sokáig együtt gondolkodtunk vele a folytatáson, aztán ő húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy ő most egy ideig politikai újságírással nem szeretne foglalkozni Magyarországon. Ez egy olyan erős mondás szerintem, hogy ha valaki ezt így kimondja, akkor nem lehet a belekényszeríteni idézőjelbe semmibe. Tehát baráti a viszonyunk, beszélünk vele gyakran, most mikor jöttem ide hozzád, akkor is vele beszéltem telefonon, tehát hogy semmi hírig nincs, hanem egyszerűen azt mondta, hogy ő most a politikai közlés kényszerét azt lecsavarja, mert hogy nem igazán érzi azt, hogy relevánsat akarna most mondani, vagy tudna mondani. Ezt csak tiszteletbe lehet tartani. És nyilván mi is abba gondolkodunk, hogy nem örök életre hatan szeretnénk lenni, tehát bízom abban, hogy egyre többen leszünk, ahogy telnek a hónapok meg az évek. Azt se zárom ki, hogy Borokai Gábor nevével még fogunk találkozni a magyar sajtópiacon, azt se, hogy a mi köreinkben. Ez a lényeg, hogy semmiféle összeveszés nem történt, egyszerűen ő húzott magában egy vonalat, hogy eddig és ne tovább, egyelőre, aztán meglátjuk a folytatást. Mi tiszteletben tartjuk, amikor ezt kimondta, akkor nem kezdtük el vitatkozni, ne Gábor, mégiscsak gyere, mert ezt erőltetni nem lehet, csak ha valaki belülről akarja.
Az merész feltételezés, azt gondolom, hogy ezt a döntést ő meghozta, hogy húzott egy vonalat, hogy azt mondta, hogy most pillanatnyilag elege van a politikai újságírásból, ehhez a döntéshez azért hozzásegítették bizonyos hatalomköreiből érkező fenyegetések is, és pressziók.
Én sok mindent tudok róla, viszont a GDPR tiltja, hogy érdemben beszéljek bármiről, mert nem hatalmazott rá föl, másrészt meg, hogy mondjam, vannak, szerintem az a helyes magatartás, amit ő képvisel, hogy az ember a magánszférájával nem hozakodik elő. Én se tenném az ő helyébe. A mártír csinálás is egy, hogy mondjam, kicsit visszatetsző. Tehát ha valaki egyszer elmondja az igaz történetét, annak van felszabadító ereje, de ha valaki abból próbál érni, hogy ő valahol dolgozott, és milyen méltatlan körülmények között rúgták ki, és folyamatosan ez a témája csak újságíróként, ez egy idő után végtelenül unalmas lesz szerintem. Tehát a Gábor úgy döntött, hogy se mártír nem csinál magából, se politikai újságírással jelen pillanatban nem akar foglalkozni. Ebből a kettő állításban az következik, hogy én sem beszélhetek arról, hogy mi az ő mélyebb indítéka, hogy jelen pillanatban nem újságírok.
Többit kérdezzük meg tőle. Most, hogyha mondhatok valami hízelgőt, legalábbis amit látok a produktumból, mert tényleg hetente nagyon színvonalas dolgokkal jelentkeztek. Ezért is meglepő számomra, hogy például, illetve nekem nem meglepő, de az olvasónak meglepő lehet, hogy nem nagyon találkozom hirdetéssel a felületem. Ha egy Mars lakó ide jönne, hogyan mondanád el, hogy ez miért van így neki?
Mi az elmúlt 4 év tapasztalataiból úgy indultunk el, hogy az üzleti tervben a hirdetési bevételeknél 0 forint szerepel.
Ez azért elég bizarr.
Ugye alapvetően ilyen mikroadományozós dolgot hoztunk létre, nem azt mondjuk alapvetően az olvasóknak, hogy tessék minket támogatni, hanem azt mondjuk, hogy aki bronz szinten támogat bennünket, aznak minden nap küldünk egy általunk szerkesztett tartalomajánló hírlevelet, amiről 4-5-6 olyan írásra hívjuk fel a figyelmet a saját anyagunk mellett, amelyiket a közéleti tájékozódáshoz elengedhetetlennek tartunk, és szeretünk sok jó hírt is közölni ebben, mert hogy ne csak busongjunk. A külföldi sajtót is próbáljuk úgy szemlézni, hogy minden napra legyen 1-2 külföldi, de értékes cikk a mi világlátásunknak megfelelően. Az ezüst és aranyfokozatú támogatók ennél többet kapnak, alapvetően nekik közösségi élményt szeretnénk adni. Mondtam az elején, hogy nem egy ilyen magányos újságírós ízét akarunk létrehozni, hanem a közélet iránt érdeklődő embereknek élményt akarunk szolgáltatni, ami írásokban is, közösségi alkalmakban is kimerül. Tehát az adományozóink, vagy támogatóink, vagy előfizetőink, az talán az utóbbi a leghelyesebb szó, azok erre fizetnek be. Ugye nehéz a dolgunk annyiban, hogy megszokta mindenki a régi Origónak, meg a régi Indexnek köszönhető, hogy az internet az ingyen van, az újságírók ingyen dolgoznak, vagy az újságírók pénzt kapnak, mert hogy majd jönnek hirdetők, de alapvetően a tartalomért nem kell fizetni.
De ha jól érzékelem, azért nálatok sem kell fizetni, nem a tartalomért
magáért
kell fizetni.
Magáért a tartalomért nem kell fizetni, de olyan plusz szolgáltatásokat próbálunk rárakni, ami igazából nem klasszikus szolgáltatás, hanem közösségépítés, de pénzbe kerül, ahogy egy színházi élmény is pénzbe kerül. Ezért nyilván, hogy minimál költségvetés üzemet tartunk fenn olyannyira, hogy szerkesztőségünk sincs, elég tudatosan, hogy ne semmi olyan költésünk ne legyen, amelyik igazából megoldható, és mondjuk a 21. században önálló szerkesztőséget egy online médiumnak, ami napi 1-2, legfeljebb 3 anyaggal jön elő, nem életbevágó szükségszerűség, megoldjuk mi, hetente egyszer-kétszer mindig találkozunk valakinek a lakásán, vagy kávézóban itt ott, tehát összejövünk, látjuk egy.
Ez elég 80-as éves, tűnik most már egy kicsit.
Nem baj, de hívjuk startuposnak. Nem gumilabdán pattogunk, nem, de székeken ülünk, de minden elem
nem van. Demokratikus ellenzék, hanem startup. Okay.
Igen. Viszont amit kérdez, hogy hirdetés, tehát én tényleg 0 forint a hirdetési bevétellel számoltam, és hát örömmel jelentem, hogy itten már autógyártók hirdetései, meg ezek azok, meg a kulturális szférából könyvkiadók igenis megjelentek nálunk, külön gigantikus erőfeszítések nélkül, tehát én azt úgy az elején elhatároztam, hogy mondjuk egy 6 fős üzemben mi nem fogunk főállású hirdetésszervezőket, meg marketinges, meg ezt azt foglalkoztatni, mert a Heti Válasz utolsó éveiből tudjuk, hogy ez igazából nem az a platform, ahol, ami vonzaná a hirdetőket, illetve ha vonzaná is, akkor se biztos, hogy a piaci hirdetők megmernek jelenni. És itt nem csak az állam a probléma, mert az állam nyilván irányítottan osztja el a hirdetést, de egy internetes terméknek meg a Google-el, meg a Facebook-kal is versenyezni kéne, és azok a felületek jól céloznak, az ilyen típusú felületek meg nem olyan jól céloznak, mint a miénk, tehát a potenciális vásárlókat mi kevésbé célzottan érjük el nyilván. De sok helyen elmondtuk, hogy miután mi kifejezetten a értelmiségi olvasni szerető hosszú cikkeket befogadni képes olvasókat próbáljuk szolgálni a munkánkkal, meg ővelük próbáljuk egy közösségbe elképzelni magunkat, ezért igenis lettek olyan hirdetők, most nem mondom, hogy minden héten autóreklám villog az oldalon, de mondjuk a lassan 6 hónapos történelmünkből mondjuk 2-3-ban villogott autóhirdetés a cikkekben. Úgyhogy hirdető úgy van, nyilván, hogy ez teljesen mértékben alkalmatlan arra, hogy a szerkesztőséget úgy eltartsa, tehát mi továbbra is az előfizetőinkből élünk döntő módon, és minden, ami egyéb pénz hirdetésből innen-onnan elér hozzánk, azt a jövőbe próbáljuk beforgatni.
Februárban indultatok, ugye?
Nem, 2018. december.
Decemberében. 10-én. December 10-én indultatok, nem tudom, miért emlékeztem februárra. Akkor már eltelt egy pár hónap, tehát lehet látni, hogy ez most egy sikeres modell lesz, ez az előfizetői támogatói modell. Túléltek-e ezzel, meg tudtok-e élni ebből? Mik az eddigi tapasztalatok?
Hát azt mondtuk az elején, hogyha mi találunk 3000 ilyen embert, aki azon kívül, hogy olvas minket, még havi szinten valamennyi pénzt áldozni is hajlandó a működésünkre, akkor lényegében nem csak az újságírói bérekre futja, hanem a fejlesztésekre, az új termékek előkészítésére, amikben gondolkodunk, haladunk. Tehát ebben ilyen nagy sikerjelentéseket nem lehet csinálni. Én azt gondoltam, hogy az első 1-2 hét az indulásunk után az nagyon erős lesz, ez nagyon erős is volt, és utána azt gondoltam, hogy lényegében le fog esni az érdeklődés, és azt örömmel mondom, hogy gyakorlatilag minden nap ilyen, a mai napig minden nap ilyen 5 és 20 közötti előfizetőt regisztrálunk, ami ha akarom kevés, ha akarom sok, de leginkább állandó, és én ennek örülök.
És ez hány előfizetőt jelent eddig?
Hát úgy a 3000-nek a felénél járunk körülbelül.
Az nem rossz.
Ami ahhoz képest ugye nem sok, hogy mondjuk a Heti Válasznak volt 6000 előfizetője, de ahhoz képest meg mégiscsak sok, hogy maga mindenki által látható termék az ingyen is elfogyasztható, és hát az be kell azt is táplálni a kedves olvasók fejébe, hogy az újságírók azok nem fényt esznek és vizet isznak, hanem családjuk van, és egyébként ők is a normális életre próbálnak berendezkedni. Ez egy ilyen viszonylag hosszabb folyamat, de én azért egy pillanatig se vagyok megijedve, mert látom a tendenciát, hogy nem lefele csúszunk az előfizetők számával, hanem fölfele, és gyakorlatilag minden napunk azzal telik részben, hogy megünnepeljük azt a 3-4-5, vagy éppen 22-23 új előfizetőt, aki jön velünk ebbe a közösségbe. Tehát semmi borulátás nincs bennem, sőt azt gondolom, hogy jobb hián ide fog az egész magyar média eljutni, hogy...
Hogy
nem nagyon lesz más modell, mert vannak a nagy állami hirdetők, még egyszer mondom, akik nyilvánvalóan csak a saját média felületeikre engedik rá a hirdetést, illetve olyanokra, akikre valamilyen célból szükségük van, tehát mondjuk a Népszava fog mindig kapni, mert az MSZP nevű képződményt azt muszáj fönntartani, hogyha már nincs, még akkor is legyen, hogy verseny generálódjon az ellenzéki térfélen, tehát a Népszavának fog jutni pénzettől, ott még derék újságírók dolgozhatnak, sőt meg is írhatnak, ha úgy tetszik minden. Nem csak ez az MSZP lapja lesz mindig. Ha Puk Lászlónak hívják a tulajdonost, ha Leisztinger Tamásnak, stb. A független média lehet ez konzervatív beállítottságú szerkesztőség, lehet liberális, ilyen-olyan-amolyan. Alapvetően az olvasókra fog épülni. Esetleg 1-2 az, aki a hirdetési piacról érdemi bevételt tud majd szerezni. Egyszerűen olyan mértékben kötődnek a hazai nagyvállalatok, nem kormányzati, nem állami nagyvállalatok is a kormányzati megrendelésekhez, hogy nem szeretnek ficánkolni ezek a vállalatok csak úgy.
Tehát említetted, hogy szerinted előbb-utóbb minden független vagy pártoktól független szerkesztőség eljut az olvasói előfizetői modellhez. Bennem azért így megfogalmazódtak ezzel kapcsolatban kétségek, mert ha azt nézzük, hogy akár a sajtópiacot, hogy most már ugye az Indexnek is van önkéntes támogatói programja, akkor rengeteg podcast, független szerkesztőség van, itt vagytok ti is, akik szintén előfizetéssel próbáljátok finanszírozni a működéseteken. Egyrésztről, másrésztről pedig az előfizetői rendszerek, modellek az élet más területén is elkezdtek burjánzani, tehát ha azt nézed meg, hogy ott a Spotify, vagy az Apple Music, vagy például már a Microsoft Word-re is havi előfizetéssel tudsz szert tenni, vagy a Photoshopra, tehát lassan szegény felhasználó olvasó már azt sem tudja, hogy hány dologra fizetett elő. Tehát van egyébként inflációja, úgyhogy a kérdés az, hogy te nem tartasz-e attól, hogy ez hosszú távon működésképtelen lesz. Tehát ennyi mindent nem tud az olvasó felhasználó eltartani.
Egy. Én nem vagyok ilyen hurrá kapitalista, de az, hogy verseny van egy piacon az olvasók kegyeiért, meg pénztárcájáért, az önmagában jó, szerintem. Nem tekintek senkire, aki az olvasóktól pénzt kér a újságírói tevékenységért. Senkit nem tekintek ellenfélnek, meg még azt sem gondolom, hogy jaj, de kár, hogy van, mert hogy egy pályán focizunk tulajdonképpen, és ugyanazokat a potenciális előfizetőket próbáljuk levadászni. Szerintem ez egyrészt, tehát butaság így gondolkozni, mert egyszerűen a csíra állapotban megölsz magadban minden gondolatot, mielőtt elkezdenéd. Tehát szerintem ez biztos nem jó ebbe az aggódásba belefeledkezni, mert szerintem összesen, aki mondjuk a magyar sajtóra, internetes sajtóra költ Magyarországon, az nincs 10 000-nél több ember. De lehet, hogy 15, de biztos nem több. Tehát korlátlan bővíthető a kör, csak nyilván el kell mondani az embereknek, hogy az újságírás az pénzbe kerül. Ugye nem az van, hogy a semmire kéred a pénzt, hiszen korábban ezek az emberek jó eséllyel nyomtatott lapot vásároltak, ugyanúgy pénzért, csak az, hogy megváltozik a platform, amin olvassák, az úgy egyébként is megváltozik. Nem látom bele a drámát a dologba, mert nem az van, hogy a 10 millióból 10 millió már előfizet valamire az országban, hanem a 10 milliónak a 1%-a se, szerintem.
Tehát, hogy ez egy nagyon is bővíthető kör az előfizetők köre Magyarországon?
Szerintem ez egy lassú folyamat, sokkal lassabb, mint ami úgymond egzisztenciális okokból sok újságírónak jó lenne, de hát meg kell tanulnunk ehhez alkalmazkodni. Ha valaki így a fejébe tesz az aggódást, hogy ez nagyon rossz, meg nagyon nehéz, meg nem fog sikerülni, akkor tényleg nem fog sikerülni, és nem ilyen mindenáron optimista alapon állok ehhez, hanem azt látom, hogy a piac ma korlátlanul bővíthető.
Nincs abban valami mélyen immorális egyébként, hogy Magyarországon a választóknak a fele kénytelen a saját médiáját a saját zsebéből finanszírozni, miközben ideológia alapon az állam tömegmédiát finanszíroz.
Alapvetően egyetértek azzal, amit mondasz, hogy immorális. A dolognak én a jó oldalát fogom meg megint, hogy azért én azt sose gondoltam volna, mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, hogy egyszer én a kollégáimmal egy saját vállalkozást fogok építeni, amiben senkinek, se pártnak, se nagyhatalmú befektetőnek, semmilyen oligarchának, semmilyen érdemi befolyása nincs. És ezt meg tudjuk csinálni saját beruházásban, úgymond saját finanszírozással. Ezt az élményt akár be is cserélem erre, hogy jó, akkor legyenek olyan médiumok, amiket az állam eltart, nekünk még ne adjon egy vasat se. Önmagában az szerintem, hogy újságírói műhelyek, közösségek rá vannak arra kényszerítve, hogy a saját olvasó közösségük legyen a referenciacsoport, és ne az X állami cég, és ne a potenciális hirdető, hanem csak az olvasó. Ennél nagyobb élmény egy újságírót szerintem nem érhet. Miközben nyilván sokkal kényelmesebb helyzet lenne, ha tudnám, hogy van a magyar villamos műveknél egy 10 milliós keret mondjuk a Válasz online finanszírozására per év, és akkor jaj, de jó, de akkor már nagyon ellustulnánk, akkor nem foglalkoznánk ennyit az olvasóinkkal, akkor nem úgy fognánk föl, hogy közösséget építünk, hanem akkor ez menthetetlenül valami munkahely szagú dolog lenne, amiből meg jó volt kiszabadulni bizonyos értelemben, úgyhogy ennek is próbálom az előnyös oldalát nézni.
Te is úgy fogalmaztál, hogy kisebb fajta csoda, hogy azért akad néhány hirdető, de mivel te hosszú évek óta, és akkor itt a hízelgő kijelentések 2 következik, ja. Szerintem az egyik legjobb magyar tényfeltáró újságíróként, oknyomozó újságíróként szerepelsz legalábbis az én fejemben. Tehát ha van valaki Magyarországon, aki pontosan látja, érzi, hogy hogyan működik ez a nemzeti együttműködés rendszere, ennek a gazdasági rendszere, akkor az te vagy. Hogyan tudnád ezt megfogalmazni, hogy hogy lehetett elérni Magyarországon azt, hogy nagyvállalatok, gazdasági szereplők igazából igazodjanak ahhoz, hogy a magyar kormányzat hol akar látni hirdetéseket a sajtóba, és hol nem?
Hát ez valamilyen szinten szerves folyamat, és a már emlegetett Simicska Lajosnak szerintem azért történelmi bűne van ebben, hogy ráállította azt arra a pályára a magyar gazdaság egy részét, hogy ilyen járadékos vállalatok kialakultak. Tehát akik nem arra optimalizálják a saját üzemüket, hogy egy versenyszituációban megálljanak Magyarországon vagy külföldön, hanem kizárólag arra, hogy az állami megrendeléseket egységnyi idő alatt le tudják szívni, ez azért az ő egyik. Részben az ő találmánya, a szocialistáknál Puch László is hasonló érdemekkel dicsekedhet. Mert az önmagában, hogy egy nagyvállalatok próbálnak a politikai közelébe férkőzni, ez a világon ugye mindenütt van, tele van korrupciós ügyel az egész világ, a művelt nyugat és mindenki, de mondjuk az, hogy vállalatok kifejezetten csak arra épüljenek föl, hogy az állami pénzeket rajtuk keresztül lehessen leszívni, ez egy sajátos kelet-európai szokás, és a Simicska Lajos is bizonyos értelemben annyival volt jobb, hogy az ő építkezése is szerves volt, tehát mondjuk 89-től vagy 88-89-től indult, és ért el 2010-re valameddig, és az ínséges ellenzéki időkben is meg tudta teremteni az akkori ellenzéknek valamilyen szintű financiális alapjait. De ugye amikor a Simicska féle háttértámogatás megszűnt létezni 2015-ben, akkor lényegében egy meg két év alatt sikerült őt pótolni olyan tehetségű magyar nagyvállalkozókkal, mint Mészáros Lőrinc. Tehát, hogy az egész rendszer ott durvult el szerintem, hogy ott hirtelen a korábbi 30 éves építkezést egy év alatt helyre kellett rakni. Tehát egy év alatt lett a Mészáros Lőrincből akkora szereplő, mint a Simicska Lajos ott korábban. És ma már ugye ezeknek sok értelme nincs szerintem ezeknek a gazdag listáknak, amik megjelennek, de a nagyságrend az rendben van. Tehát, hogy most éppen a Csányi Sándor vezet, vagy a Mészáros Lőrinc, hát tök mindegy. Igazából, hogy az, hogy a Mészáros Lőrinc ilyen előkelő helyen szerepel ez a listán, ennek egyetlen üzenete van az én olvasatomban. Orbán Viktor üzeni a teljes magyar piacnak, hogy bárkiből, bármikor, bárkit létre tudok hozni. És ez a modell lényege. Tehát, hogy ez az egész NER működési elve szerintem, hogy a legálisan megválasztott magyar miniszterelnök nem csak a politikai vezető, hanem kvázi a legnagyobb munkáltató is Magyarországon, tehát a gazdaságra is közvetlen, egészen közvetlen hatása van.
Megvalósult szocializmus, legalábbis állami szerepvállás.
Ez egész speciálisan magyar modell, tehát nem, én bennem nincs ez a, hogy mondjam, modellkeresési inger, hogy ezt mindenképpen hasonlítsam valamihez, ez a 2019 Magyarország.
Ez lehet, hogy még rosszabbul hangzik. Engem nagyon érdekelne viszont, hogy kik azok az emberek, akik ezt, hát ha nem is politikai értelemben, de működtetik, ugye egy eluralkodó kifejezés rájuk, hogy NER lovagok, és te ugye nagyon sokat írsz az ő üzleteikről, az ő lépéseikről. Biztos vagyok benne, hogy neked beszélgetned kell ezekkel az emberekkel, hogy mi a benyomásod, hogy kik ők, hogy látják a saját szerepüket. Ez mindig nagyon érdekelt, hogy mi a narratíva arra, hogy ők ezt csinálják.
A narratíva az hajmeresztő, tehát valóban kell ilyen típusú emberekkel beszélgetnem. Néha még az is egészen véletlen találkozások révén összejön, hogy kifejezetten fontos szereplőkkel és magánemberi minőségemben tudok beszélni. És megdöbbentő, hogy ők azt gondolják, hogy ők a haza üdvér, ők kockáztatják lényegében a legtöbbe, és minden, ami nekik anyagilag úgy leesik, az ő kockázatukkal egyenes arányos, és egyébként ők a haza üdvével vannak elfoglalva reggeltől estig. És tulajdonképpen az, hogy ők emellett vesznek jachtot, meg repülőgépet, ez csak egy ilyen szükséges kellék, hiszen ők már akkorában csinálják ezt a bizniszt, hogy ezek ilyen kellékek az ő életükhöz, de nem ez az életcél, hanem a haza üdve. Lényegében ezt erős meggyőződéssel mondják, és amikor megböki őket az ember, még akkor sem mozdulnak ki a szerepükből. Ez meglepő nekem, de ezt úgy jól tudják mondani.
Tehát az, hogy vesznek mondjuk egy jaktot, az egy tulajdonképpen egy ilyen kárpótlás azért, aminek ki vannak téve a sok mocskolódó támadásnak azért, hogy ők építik az országot.
Lényegében. Máshogy nem is nagyon lehet megélni, hát azt senki nem gondolja magára, hogy egy tolvaj, ergo keres erre egy kifinomultabb verziót, amiben valami magasztosabb cél is van. Tehát ugye a nemes célokra hivatkozva is szoktak elszedni pénzeket emberektől, tehát hogy nem annyira unikális ez a dolog, meg az emberi minőség is azért olyan, hogy mindenki legyártja szépen a maga számára még vállalható identitást szerintem.
Tehát még mondjuk Tibor István is a nemzetveje is úgy gondolja, hogy ő a
szerintem
hazai.
Úgy gondolja, hogy ő észrevesz Magyarországon pusztuló félben lévő palotákat és kastélyokat, amiket megenne az idő, az enyészet, és eltűnének a föld színéről, de ő észreveszi, és minden energiáját abba fekteti, hogy ezeket az értékeket megmentse a hazának.
Megmentse és kivilágítsa.
Például, ha van világítás technikai üzletága éppen most, régen volt, most nem tudom, hogy van-e, de ha nem neki van, akkor van másnak. De ugye egy kérdést nem szabad nekik föltenni, arra mindig vigyáznak, hogy vonuljunk el egy fehér papírra, mondjuk mondja nekik az ember, és írd össze, hogy az a 12,6 milliárd forint, amit te egy ilyen mondjuk kastélyfelújítási projektre összeraksz, az honnan van? Azt gondolom, hogy ők abban a hitben élnek, hogy ők zseniális magyar üzletemberek, akik megszerzik a pénzt, és menedzselnek egy ilyen felújítást. Ezzel szemben szerintem meg, ha mondjuk neked vagy nekem valaki azt mondja, hogy itt van 12,6 milliárd forint, Szabolcs vagy András, légy szíves, újítsd fel ezt a kastélyt, akkor mi vagyunk annyira nem buták, hogy havi 5,4 milliós fizetésért meg fölvesszük a legjobb három darab projektmenedzsert Magyarországon, aki egy ilyet le tud bonyolítani. Megmondjuk nekik, hogy a legjobb restaurátokat hozzátok ide, megnézzük, hogy milyen alvállalkozói kört lehet ebbe bevonni, és hogyha a végén kijön az, hogy nem jön ki 12,6-ból, csak 14,2-ből, akkor még kérünk egy kis pénzt, és lesz. Tehát, hogy én ebbe a nagy trüvájt nem látom, hogy hiszen egy üzletben a legnagyobb kockázat a pénz, hogy hogy teremtem elő. Nem az ötlet, mert ötletem nekem is rengeteg van. Én, ha lehet, az egész országot felújítanám. Tök jó ötlet, nem?
Én támogatom.
Jó, akkor légy szíves, kérem a forrást. És hogyha, ha ideadod, akkor megcsinálom. Komolyan.
Én mindjárt megnézem, hova tettem.
Tehát maga az, ami üzletté tesz egy üzletet, hogy van benne pénzügyi kockázat, azzal nekik nem kell számolniuk. Ergo nem üzletemberek. Ergo nem egy versenyhelyzetben megmért valakik, hanem tulajdonképpen egy kiválasztott valakik, akik ugyanolyan eséllyel esnek le, mint hogy éppen most fönn vannak. Tehát most említette Tibor István, nyilván, hogyha ő jelen pillanatban a családtagja, akkor ő fent van, és Isten adja meg nekik a boldog együttlétet sokáig az egész családnak. Én nem akarok semmi más, de ugyanúgy ki tud esni a Pixisből ő is, mint a teljes Mészáros família, meg ahogy például Simicska Lajos is viszonylag fájdalommentesen kiesett, mert az egy dolog, hogy ő még áldozott a leesése éveiben arra, hogy az étel legyen valami ellenzéki hang, mert azért mégiscsak ahhoz szokott hozzá, hogy neki van egy pártja, amit szíroz, tehát volt ez a pártkereső időszaka, de hogy alapvetően ezek az emberek észrevétlenül leestek a földre, és megy tovább a világ nélkülük. Szerintem mondjuk Csányi Sándor nem tudna így leesni, mert ő egy verseny szituációban egyződött ember, aki a külföldi piacokon is megállja a helyét, és mondjuk az OTP-ről hetente hallunk olyan híreket, hogy itt vesz egy bankot, meg ott vesz. A MOL-ról ugyanígy gondolkodom, hogy gyakorlatilag ki van téve egy nemzetközi piacra, folyamatosan fúrási jogokat kell szereznie, folyamatosan beszerzési útvonalakat cserélni, vált, stb. Egy állandó dresszúrában van. Ezek mind ilyen értemben nemzeti értékek valójában. Úgy, ezt most úgy mondom, hogy nem reklámozom egyik céget se, csak a tényszerűség. De mondjuk ilyen versenyhelyzetben ezek a említett úgynevezett nerlovagok szerintem nem tudnának helytállni 5 percig se.
Ami még érdekes itt, hogy az még egy dolog, hogy láthatjuk, hogy kik mit vásárolnak, de csomó esetben nem láthatjuk, mert mondjuk offshore cégek vannak, lenyomozhatatlan hátterű cégek jelennek meg ebben a rendszerben, és az egyik cikkedben idéztél az alkotmányból egy passzust, amelyik így szólt, és ezt a a Fidesz kormányzás alatt fogadták el az új alaptörvényt, hogy nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete felépítése, valamint az átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó tevékenysége átlátható. Én meglepődtem, én nem tudtam, hogy ez szerepel az magyar alkotmányban. Azért lepődtem meg, mert minden, amit csinálnak, az a saját alkotmányuknak ellentmond. Ezek szerint.
Az is nagy baj, meg az is, hogy a korábbi énjüknek mond ellent szerintem. Tehát én 2010-ben bennem tényleg volt eufória, ezt nem tagadom. Pontosan azért, mert hogy mondjam, egy oknyomozó újságíró számára fontos témákban a Fidesz úgy exponálta magát, hogy ő ezteket a struktúrákat felszámolja, megszünteti, nem lesz többet ilyen. Hát emlékszünk a Bajnai Gordon a Wallis vezéreként alapított X mennyiségű ciprusi offshore céget, meg Simor András, tehát gyakorlatilag 2 évig csak ezt hallottuk a 2010-es választások előtt, de másfélig biztos. Tehát, hogy az emberben volt egy ilyen nagyon erős hit abba, hogy egy politikus azonosítja a problémát, kimondja, ergo köti magát ahhoz, hogy ő nem fog ilyet csinálni. Tehát ha valaki gyakorlatilag mondjuk Szijjártó Péter ugye beállt, a Balaton vizébe beállt rövidgatjába sajtótájékoztatta tartani, hogyha valamit le kellett le, mindent elmondott. Modern technika most már lehetővé teszi, hogy egy szó se vesszen el a jövőnek, ezt ők is pontosan tudták. Teljesen tisztán belemondták, hogy ezek a fajta rejtett üzleti struktúráknak vége, mi mindent tisztán fogunk csinálni. És ugye az egy dolog, hogy offshore cégek ugyanúgy vannak, én több cikkben ilyen máltai cégeket, már mondjuk Habony Árpád környezetében azonosítottam, de nem az történt, hogy több lett az ilyen visszaélés, azt nem mondanám, hanem más. Kitalálták a Magántőke Alap című új ilyen nagy pénzzelzsákot, aminek ugyanúgy nem tudhatjuk, hogy kik a valós tulajdonos, és ilyen magántőke alapokra épül rá mondjuk Mészáros Lőrinc összes tőzsdei cége. Amiről aztán néha, hogyha politikailag kevésbé kockázatos időszak van, elismerik, hogy ez az övé, vagy a feleségé, vagy az akárkié, de önmagában egy ilyen teljesen ismeretlen zsákokon ülnek nagy tőzsdei magyar cégek, ami hát nem hasonlítható a normál tőzsdei világhoz. Tehát nem kompatibilis vele egyszerűen, ezért száguldozik is az árfolyam rendesen, mert tulajdonképpen csak azt tartja életbe ezeket a cégeket, hogy Orbán Viktor a kormányfő. És hogyha hoz egy rossz politikai döntést, akkor az a közvetlen hatással van a cég részvényre, hogyha nem hiszi el egy befektető, hogy ez önálló életre képes nagyvállalat, kizárólag a politikai donortól függ az, hogy ebben mennyi árbevétel, meg ilyesmi van, semmi üzleti dolognak nincs kitéve, akkor ez nem lesz annyira vonzó, mondjuk egy francia nyugdíjalap, vagy egy amerikai befektetőház, vagy egy orosz akárki számára se, csak hogy mondjuk valami keletebbről jövő példát.
Ráadásul biztos, hogy nincs bennfentes kereskedelem, hiszen a információkról, hogy éppen a kormányzat mennyi pénzt készül belepakolni egy-egy ilyen alapba, vagy egy ilyen zsákba, arról bizonyára senkinek nincs előzetes információ, és bizonyára nem is fogja felhasználni a tőzsdei kereskedés során, de ez egy másik kizárt. Ez egy másik téma. Ami viszont ide tartozik, hogy úgy tűnik, hogy a Fidesz választóit ez annyira nem zavarja.
Hát, hogy éppen bizonyos választói csoportokat mi zavar és mi nem, az azért időben változik. Tehát azt egyrészt Orbán Viktor annyiban kilóg a magyar politikai mezőnyből, hogy mondjuk te, meg én újságíróként nem tudjuk azonnal leírni, hogy mit fog mondani. Régebben ez még inkább így volt, most már annyira tartja ezekhez a kampány szlogenekhez magát, hogy azért fegyelmezett, de mondjuk egy átlag magyar ellenzéki szereplőnek az összes szövegét meg tudnánk írni, különösebb erőfeszítés nélkül. És ez hatalmas kritikája az egész magyar politikának szerintem, hogy Orbán Viktor ebből a mezőnyből kilóg a retorikai, meg képességeivel, meg a megérzéseivel, stb. Tehát, hogy azért ezt szerintem érdemes elismerni az összes eddigi bírálat mellett is, hogy nem csak azért van ám, mert van egy hatalomra vágyó ember, aki úgy építi körül az egészet, hogy csak ő tudja működtetni, ez is igaz, de az is igaz, hogy gyakorlatilag a tehetség teljes mértékben elpárolgott. Egyébként az ő saját pártjából is teszem hozzá, tehát ott is szépen visszahúzódtak ezek az emberek. De a nép az azért nem ennyire, tehát én a népet nem szeretem, ha bántjuk. A nép alapvetően szerintem úgy egészében többé-kevésbé bölcs, és egy újságírónak meg nem érdemes a népnek játszania. Tehát ő találja ki a saját célcsoportját, először is ismerje meg önmagát, hogy ő neki milyen értékei vannak, mit tart fontosnak, egy adott világhelyzetben mit érzi úgy, hogy ki kell domborítani, keressen magának csapatot, tartozzon hozzá, és minél nagyobb közösséget építsen. De hogy egyébként nekem abban nem hiszem, hogy felelősséget kéne vállalni, hogy most bukjon meg, vagy ne bukjon meg, vagy jöjjön, vagy ne bukjon. A választók bizonyos élethelyzetekre reagálnak. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogyha bármiféle gazdasági fordulat itten bekövetkezne, a világgazdaságban egyébként, akkor Orbán Viktor ennyire népszerű lenne, no pláne akkor ugye bőven felerősödnek az olyan érzések, hogy ők miért lophatnak, hogyha én nekem meg rosszabb. Tehát, hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon tud változni. Orbán Viktor nagyon szisztematikusan építi a saját táborát, stb. De egyáltalán nincs minden beleírva a kéménybe, hogy mi fog történni ebbe a világban. Én nem akarok, hogy mondjam, ilyen se a kormánypártiakban, se az ellenzékiekben ilyen reményeket vagy kétségeket táplálni, de ez alapvetően egy olyan ország, ahol bármi megtörténhet, elnézünk Törökországba, ahol 10 000 számra vannak börtönben emberek a véleményük miatt, és úgy gondoljuk, hogy az aztán az illiberalizmus csúcsa, és akkor van egy önkormányzati választás, ahol mindösszesen a fővárost és a legnagyobb város sikerül elveszteni a kormányzó pártnak. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, Oroszország ilyen értemben nekem riasztóbb, de hogy mondjuk még egy Törökország is, ami egy nagyon-nagyon-nagyon erősen központosított valaminek látszik innen nézve, az egy ilyen a demokratikus működés csíráit még bőven őrző országnak látszik, és szerintem ez itt is megvan, és szerintem az is igaz, hogy a kormányzat monolit struktúrája, amit a sajtóban létrehoz, amit a vállalati struktúrában létrehoz, ezek csomó búvópatakot, ha úgy tetszik, startup-szerű dolgot előhívnak, ami az emberek életösztöne hoz létre. És most nem a olcsó poén lenne azt mondani, hogy hát a Válasz Online is valami ilyen, meg amit te csinálsz, Szabolcs, az is valami ilyen, hogy keressük az élés, meg a hazában maradás lehetőségét egyébként. De az a helyzet, hogy kis közösségek sokkal rugalmasabbak, sokkal kevesebb pénzből tudnak nagy dolgokat csinálni, azáltal szimplán, hogy ismerik azt a közösséget, akinek azt a vásárló közösséget, akihez szólni akarnak. Tehát az állami dolgok azok nagyon, nagyon nehezen mozdulnak, nagyon sok döntési szint kell végigmenni egy-egy elhatározásnak ahhoz, hogy abból valóság legyen. Ellenben ezek, ami régen a szamizdat volt, az ma egy korlátlan piaci lehetőség csomó szereplő előtt, csak mondjuk nehéz az embernek belehelyezkedni, hogy korábban a sajtó például úgy működött, hogy vannak a nagy kiadóvállalatok, amiknek vannak termékei, ahol én dolgozom. Ehhez képest igazából sokkal jobb, hogy a saját műhelyünket építjük, és a saját közösségünkhöz tudunk szólni. Nincs mögöttünk nulla darab nagy befektető, gyakorlatilag csak a támogatóinknak a forrásvédelme miatt nem mondok neveket meg összegeket, de nevetségesen kevés pénzből hozunk létre látható dolgokat. Tehát azt mondjuk elárulhatom, mert ez a mi belső adatunk, hogy az a honlap, ami ma látszik, a válaszonline.hu, ennek a beruházási költsége, a sok önkéntes munka meg a segítség, az 70 000 forint volt. A Heti Válasz honlapja x évvel ezelőtt 7 millió forintból jött létre. És nem azért, mert azt valaki ellopta, csak ez egy nagy üzem volt, bízzunk meg egy külső céget, aki előállítja a honlapot, ő ilyen-olyan fejlesztéseket hozzárakott, és az is egy piaci kialkudott ár volt, nincs azzal semmi baj, csak amikor az ember a sajátját csinálja, és a lelkesedés is viszi, és a szíve is, és van körülötte sok olyan ember, aki szintén fontosnak tartja, hogy legyen ennek a típusú közösségnek valami médiuma, az fogja magát, és előállít egy olyan helyzetet, hogy 70 000 forintból meg lehet csinálni, és szerintem egyébként jobban kinéző oldalt. És ez csak a mi példánk, azért jövök ezzel, mert ezt ismerem belülről, de ha körbenézek, 1000-1000 ilyen kis kezdeményezés van a médiában is, a más vállalati térben, tehát azért ez egy globális világ, ezt nem lehet így föntről lenyomni, uralni lehet az országot, meg a pillanatot az országban, de minden alkotó energiát megölni, azt szerintem képtelenség, hála Isten.
Ezzel teljesen egyetértek, hogy azért ez óriási lehetőségeket is nyitott Magyarországon ez a központosítási törekvés vagy mánia. És a nagy kérdés az, és ezért is tettem fel a Fidesz szavazókra vonatkozó kérdést, nem minthogyha erről kellene diskurálni, hanem a Válasz Online szempontjából is fontos az, hogy mennyire törzsi kultúra Magyarország, mennyire érzelmi alapon döntenek az olvasók, választók, hiszen úgy tűnik, hogy a retorika, az, hogy mondjuk a Fidesz tanácsköztársaságról beszél, Horthy korszakról beszél, történelmi sérelmekről beszél, ez mint a fontosabb lenne, mint az, amit egyébként mondjuk te csinálsz, amit bemutatod, hogy igen, hogy működik ez a jelenlegi gazdasági rendszer, miért rossz, ahogy van, miért vezet ez katasztrófához adott esetben. Tehát, hogy a Válasz Online-nak akiket megcélzott, az az olvasói kör, az létezik Magyarországon? Egy ilyen romantikus, beállítódású, érzelmi alapokon működő országban?
Az ország különböző rétegei, és ez most nem ilyen osztálybesorolás, hanem csak ténymegállapítás, máshogy működnek. Tehát azoknak, akihez mi szólni akarunk, akit mondtam, alapvetően nem ilyen kasztokat képzelek el, hanem az olvasni akaró és szerető, hosszú cikkeket befogadni képes, szerintem inkább értelmiségi típusú emberek, azokban megvan az az igény, hogy gondolkozzanak, hogy beszélgessenek otthon, családi körben dolgokról. A kormánymédia szerintem ott ront el tulajdonképpen mindent, hogy olyan dolgokat mond, amiről az emberek nem beszélgetnek otthon, mert vagy evidens, vagy már unják. Ha megnézzük az úgynevezett kormányoldali sajtó hatékonyságát, tehát Orbán Viktor egy személyben, meg egy darab óriás plakát egymagában valószínűleg hatékonyabb, mint mondjuk a mondjuk valami...
Hát ott van egy csomó vidéki újság például.
Igen, de hogy ezeknek ugye meredeken csökken az eladási számuk, gyakorlatilag a visszavett magyar nemzetnek nincsen auditált adata, fogalmunk sincs, hogy mennyibe ment el. A Heti Válasz hatástalanítására kitalált figyelős mit Mária keze alatt gyakorlatilag már előbb megszűnt létezni, mint hogy újra áthangolták volna, hogy nem volt vásárlója. Tehát gyakorlatilag 2000 példányba se fogyott el a végén, úgyhogy több százmillió forintnyi hirdetés van benne. Tehát, hogy ez irgalmatlan felelőtlenség, és ezt ők is érezték, azért vették el Schmidt Máriától, hogy ne menjen
de nem, el. De nem lesz jobb, mert nem lehet abban a környezetben de nem, érdekes lapot csinálni.
Valószínűleg nem Schmidt Mária bűne ez, hanem az egész igazodási kényszeres újságírás bűne, hogy nem arról írnak ezek az újságok, amikről az olvasók, még a saját törzsi közönség se. Hát egyébként megvenné, és azért ez így hosszú távon üzletileg nyilván fenntarthatatlan, tehát hogy lesznek még ott meglepetések szerintem.
Viszont az ördög ügyvédjeként hagy jegyezzem meg, hogy a jelenlegi kormánypártok, lehet ilyet mondani még, egy olyan történelmi pillanatban valósította ezt meg, amikor úgymond szabad a pálya, méghozzá azért, mert a sajtófinanszírozás eleve szétesett. Tehát ugye azt sokan elmondták már, hogy azzal, hogy ugye benyomult a Google és a Facebook például a hirdetési piacra, ahogy te is mondtad, hogy sokkal hatékonyabb célzással tudják a hirdetéseket eljutatni az olvasókhoz. És egy csomó, hát nem csak ez volt az oka, hosszú elemzésbe lehet bonyolódni, de a lényeg az, hogy a szerkesztőségek alól pár év alatt kiszaladt a finanszírozási modell, és ez nem csak Magyarországon probléma, hanem világszerte probléma, hogy a 2000-es években az Egyesült Államokban rengeteg lap szűnt meg, és idő kellett ahhoz, amíg rájöttek, hogy ez nem csak attól van, hogy a print régi és az online, mert az online is ugyanezzel küzdik. Tehát miért mondtam ezt el? Azért mondtam ezt, hogy azért nagyon érdekes, hogy, illetve nagyon kíváncsi leszek, hogy a ti modelletek az végül is működőképes lesz egy olyan környezetben, ami egyrészt, ahogy mondtam, hogy nagyon érzelmi alapokon választ az olvasó, a másik pedig az, hogy azért itt ugye ti is online, és azt lehet látni, hogy itt egy csomó esetben az emberek figyelme leterhelt, címek versenyeznek egymással, ugye van ez a kifejezés, hogy clickbait, ki ír hangzatosabb címet, ki tud nagyobbat mondani, ki tud drámaibbat állítani, és egy ilyen környezetben azért ez egy érdekes kísérlet, ez, hogy a Válasz Online, amelyik tényleg a higgadtság, a minőségi tartalom azt tekinti fontosnak, hogy vajon meg tud-e élni ebben az online környezetben.
Ugye nem csak a környezet változik, hanem az emberek is, akik a környezetben élnek, és mondjuk médiát fogyasztanak, és én nagyon nem látom egységes masszaként a népet. Ezért sem mentem bele ebbe, a Fidesz szavazók úgy gondolják, hogy hát ezek változó dolgok, és a médiafogyasztás is változik. Tehát amikor mi elindítottuk ezt a napi tartalmát...
Ezzel vigyázni kell ezzel a kifejezéssel, hogy változó médiaszokások. Sok minden rossznak volt a bevezetője.
Jó, de a tényszerűen pedig tényleg ez van. Tehát, hogy amikor elindítottuk ezt az előfizetőknek járó napi tartalomszolgáltatásunkat, ugye ott annyit mondunk, hogy a mi értékrendünk szerint konzervatív emberként, de a pártközpontoktól teljes mértékben függetlenül és minden oligarha befolyástól függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy a világban ezek a fontos események, és ezek egyébként a jól megírt cikkek, légy szíves, ezt olvassátok el. Tehát mi ennyit kínálunk naponta az olvasóinknak, névvel mindig egy más kollega szerkeszti ezt a hírlevelet. Szóval mi ezt kiküldjük, és hát én nem is tudom megszámolni azt a mennyiségű visszajelzést, ami arról szól, hogy gyerekek, köszi, akkora zaj van a sajtópiac, hogy én nem tudok eligazodni, nekem, én nem tudok mindent átolvasni, stb. Rátok hagyatkozom. Ha ti ezt gondoljátok, hogy ez a fontos, akkor én mondjuk műszaki értelmiségi, aki mondjuk értelmes munkával tölti az egész napját normális esetben, ő reggel ránéz a hírekre, a ebéd után egyszer még ránéz a hírekre, és amikor hazaér meg este, akkor ránéz a hírekre, de nem ez a reggeltől estig fogyasztjuk, ugye ez egy nagy önbecsapás, tehát a Facebookon rettentő sok nyugdíjas elképesztő aktivitást fejt ki, és azt hisszük, hogy ez a magyar társadalom, miközben a magyar társadalom egy jelentős része ebben az időszakban dolgozik. Hogy én ezt nem
bármilyen zárom, meglepő.
Bármilyen meglepő, méghozzá elég intenzíven dolgozik, és sokat. Ha önmagában azt tudod nekik mondani, hogy szerintünk ez a fontos, és ő rá tud hagyatkozni, mert még nem verted át, nem hazudtál neki, van hitelességed a szemében, ő el fogja fogadni, hogy ezeket tényleg jó, ha elolvasom, mert akkor nagyjából képbe vagyok, nem? Nyilván mi se vagyunk tökéletesek, az biztos, rettentő sok hibát elkövetünk, de alapvetően a jó szándékunkat, ha már nem vonják kétségbe, az már főnyeremény, hogyha emberek tucatjai, százai, reméljük, hogy ezrei rá tudnak arra hagyatkozni, hogy amit mi fontosnak tartunk, az tényleg fontos, és ő neki ez egy elsődleges tájékozódási forrás, akkor jó, akkor működik. Ha beéget egyszer egy márka, és alapvetően az hiteles, akkor annak a hitelességét mindenáron fel kell tartani, és abból a hitelességből lehet úgymond tőkét is kovácsolni, vagy legalábbis életet teremteni, még közösségi életet teremteni. Ilyen értemben nem látom drámainak a helyzetet egyáltalán.
Én azért vagyok egy kicsit pesszimista, mert azt látom, hogy nagyon-nagyon egybevág világfolyamatokkal, tehát azért nem csak magyar sajátosság, bár a Fidesz ezt nagyon jól aknázza ki, a hírek elcelebesedése, vagy bulvárosodása, vagy az a folyamat, ahol iszonyatosan nagy a zaj, és ebben a zajban elég jól lehet ugye álhíreket, dezinformációkat terjeszteni. És ugye Ellen Rusbridger, aki a Guardiannek volt a főszerkesztője, mostanában írt egy könyvet, és abban fogalmaz úgy, hogy ami szintén egy riasztó megállapítás, hogy a kaotikus információ ingyenes, a jó információ drága, és ugye mi következik abból, hogy luxus cikké válhat a jó információ, a jó cikk, és azt látom én egyébként, és ez nem kritika akar lenni, csak ezt érzékelem, hogy ugye a Válasz Online is, mintha egy kicsit egyelőre legalábbis a budai, vagy a vidéki nagyvárosi középosztály értelmiségének a lapja lesz, ami Magyarországon azért egy elég szűk réteg, tehát nem feltétlenül a jelenlegi gazdasági elité, hiszen hadakoztok velük éppen elegánt, de mégiscsak az elita abban az értelemben, ahogy nem egy széleskörű dolog, ahová eljut a Válasz Online.
Miután ez ugye magánvállalkozás, onnantól kezdve, hogy egy magánvállalkozás a saját célcsoportját azonosítja és nekik próbál írni, azért lehet, hogy ezt rosszul csinálja, meg azt is lehet, hogy jól csinálja. Mi reméljük, hogy jól fogjuk csinálni, de az biztos, meg jó meglátás, hogy úgy is lehetett volna kezdeni, hogy mi létrehozunk egy bulvár portált, és akkor kvázi alulról indulunk el, és próbálunk aztán egyre komolyabb tartalmakat is megjelentetni. Erre az a szerkesztőség alkalmatlan lett volna. Tehát én ha valamit nagyon mélységesen meg tudok vetni, az a bulvár. Gyakorlatilag oldaltól és mindentől függetlenül ott a bulvár és az álhír az szerintem ugyanaz. Nekem volt olyan ismerősöm, aki pontosan megmondta, hogy 3 hétig volt X-nek papíron a szeretője csak azért, hogy ebből aztán cikkek szülessenek. Tehát semmi köze a valósághoz, kitalált történetek tömkelege. Én ezt nem tekintem újságírásnak, még jobban nem tekintem, ha úgy tetszik, mint a kormánypropagandát, zárója bezárva. Tehát mondjuk ez a csapat, ez nem tud bulvárhíreket teríteni, és behozni aztán később komolyabb tartalmakat, és stb., mert ez se gusztusunk, se erőforrásunk, se kedvünk nincsen. A másik út az, hogy elindulunk a saját közegünkből, amilyenek mi vagyunk. Ezek az olyan emberek, akik szeretnek olvasni, szánnak időt arra, hogy mélységében megismerjenek dolgokat, szeretnek vitatkozni másokkal és önmagukkal, és úgy gondolják, hogy a közélet az nem a nagyok játszótere, hanem érdemes annyiban képezni magát az embernek, hogy nem politikusként, hanem mondjuk a helyi közösségek érdekképviselőjeként ki tudjon állni. És hogyha az ilyen embereknek támasza ez a mi médiumunk, és mondjuk ez összesen jelent 40 vagy 50 ezer embert potenciális olvasóként, és jelent 3 ezer olyan embert, aki ezért még fizetni is tud, akkor ez az üzem ebben a formájában működőképes. Nem akarom megváltani a világot, nem akarjuk mi mások helyett elvégezni a munkát, mert ez sok kis akaratból, meg lelkesedésből összejövő valóság egy ország. Tehát, hogy mi ezt a célcsoportot néztük ki, azért nem volt nehéz dolgunk, mert ilyenek vagyunk mi is.
Az előbbiekből nekem azt mondani ki, hogy egy elég optimista beállítottságú ember vagy, hogy ugyanezt te érzékeled a szűkebb környezetedbe, hogy teszel valamit, kimondasz valamit, és attól megváltozik valami? Tehát visszaigazolja ezt az optimizmust a szűkebb környezeted?
Szerintem a világ sokkal több eszközt ad az ember kezébe, mint amit az ember el tud képzelni, hogy neki rendelkezésére áll. És az oknyomozást mindig csak úgy dekódolja mindenki, hogy akkor éppen az aktuális hatalmat hogyan fúrjuk, meg a Tiborsz, meg a Mészáros, miközben bizonyos értelemben a legnagyobb sikerélmények nekem ilyen kis helyi ügyekhez kötődnek, hogy mondjuk nincs jelen pillanatban a feneketlen tó mellett egy 1500 fő befogadására alkalmas lakópark. Azt tudom, hogy az én cikkem és a helyben élő közösségek meg civileknek a kitartó munkájának az eredménye. Ezt pontosan tudom, vissza tudom vezetni napra pontosan, hogy mikor mi történt. A konkrét eset ugye a 11. kerületnek ez az a része, ahol, hát nem tudom, de mondjuk az egy házra jutó orvosok, ügyvédek, műszaki értelmiségiek száma szerintem végtelen, és ez egy alapvetően fideszes beállítottságú területen sikerült megállítani egy, hát hogy mondjam, a hatalomtól nem túl távolinak tűnő gigantikus építkezést, azért, mert magabíró állampolgárok azt mondták, hogy nem, ez egy kulturális érték, ez egy lakóközösség, ide ezt ti nem csináljátok, és a helyi fideszes polgármesternek petíciózva, újságcikkeket, stb. Megállítódott ez az egész történet. És egy ilyen történetnek a megakadályozása, nem tudjuk, mi lesz még a vége, nincs vége ebbe, most nem menjünk bele, de hogy ez például sokkal nagyobb élmény, mint a Tiborcz Istvánról írni valamit. Tele vagy eszközzel, csomó dolgot ki tudsz deríteni, nincsenek abóvó szent tehenek, senki sem sérthetetlen, no pláne senki nem tévedhetetlen, nincsenek olyan jó paszban a nagyfiúk se, hogy mindent tökéletesen lezsíroznának, van eszközöd, használd, ne hunyászkodj meg, állj ki a saját érdekeidért, a családod legyen fontos, a szomszédnéni legyen fontos, és felejtsd el ezt a nagy politikát, hogy ezért most azért ne képviseljük az érdekünket, mert akkor mit szól a nagy politika? Hát mindig ezt mondtam ott helyben is az embereknek, hogy ez ugyan olyan, mint a migránsok, hogy ugye egy egész ország attól rettek, hogy jönnek azok a migránsok, akik egyébként nyilván nem a Magyarország nevű célországot nézték ki maguknak, de ez most mindegy. De egy helyi közösségben, ahova valóban szétveri egy helyi közösséget, hogyha berakunk egy gigantikus lakóparkot a kellős közepére, mondjuk a feneketlen tó mellé, akkor ott azok valóban jön valami olyan veszély, amikor az ember a saját megszokott környezetét kezdi el félteni. Sokkal nagyobb félelem ez, mint a migránsoktól való félelem, mert ez valóságos, az meg hát felépített bizonyos részben, csomó valóságos elemmel úgy egyébként. Hát az oknyomozásnak, ha van szerintem társadalmi küldetése, hogyha ilyen nagy szavakat kell használni, és azért jó, hogy van ennyi ilyen cikk, mert nem teszik teljes mértékben kiszolgáltatotta az állampolgárokat, és minden nap, amikor megjelenik egy cikk, tudatosítja, hogy gyerekek, ők sem hibátlanok, ők sem sérthetetlenek, nincs az a nagy tőke érdek, amit ne lehetne megakasztani, nincsenek minden áron védendő szent tehenek, stb. Legyél állampolgár, használd az eszközeidet, hívd fel az ismerőseidet, szervez közösséget jó ügyek mellé, stb. Ilyen üzenetei tudnak lenni egy jó megírt oknyomozó cikknek szerintem. Van egy nagy probléma valóban, hogy ez a, hogy mondjam, kommunikációs eszköztár azt a Fidesz teljes mértékben be tudja játszani, az erőforrások 99%-át birtokolva, de senki nem mindenható. Hát erről szól a világtörténelem, könyörgöm. Hát higgyük már el azok, akik itten a karjukba készülnek dőlni, hogy semmi sem állandó, senki sem mindenható. Hát itt volt Sesták Miklós nevű miniszter volt az előző 10 14-ig a, vagy 18-ig a nemzeti fejlesztési miniszter. Ki az az ember? Hát ismerik Szabolcsba egy páran, meg azóta miniszterelnöki megbízottként felel a páváktól az a kinyitásért körülbelül ilyen fontos pozíció.
És te soha nem szerettél volna egy ilyen állást?
Ilyet biztos nem. Tehát, hogy ezek így jönnek, mennek, tehát ezek a kiszolgáló személyzet is jön, megy, hol leesik, hol nem. Nem érdemes azt gondolni, hogy bizonyos emberek, meg bizonyos intézmények, meg bizonyos adatbázisok előre elrendelik az életünket sok-sok éven keresztül. Abnormális dolgokról beszélgetünk folyamatosan, de egyébként, hogy ez ilyen mértékben megüli csomó magyar embernek a lelkét, és a kocsmai beszélgetésekben gyakorlatilag elképesztő mélységek vannak szerintem, az nyilván nyomasztó, de szerintem csak kitörést tud belőle lenni, hiszen mondjuk ez alámenni már nem nagyon tudom, hogy lehet-e. De ha valamiért optimista vagyok, az, hogy kellően rugalmasnak látom a saját újságíró csapatunkat is, meg azt a közeget, amiben dolgozom, meg az a válaszon lent körül közösséget ahhoz, hogy csomó erőt merítsek benne. És nem mindent mindig a Fidesz aktuális közvéleménykutatási adataiból, meg a DK adataiból vezetek le. Egyik se től se tudok szívre derülni, hogyha az egyik nő meg csökken. Nem érzem, múlik az egész. Ha tényleg valaki csak erre fűzi fel az életét, akkor meg is érdemli.
Az, hogy ennyire hiszel abban, hogy ha megérsz egy cikket, annak lesz következménye, lesz hatása, egyáltalán, hogy hiszel abban, hogy érdemes ma Magyarországon újságot írni, érdemes ma Magyarországon újságírónak lenni, szóval ez az optimizmus nekem mégsem tűnik teljesen racionálisnak. Van esetleg mögött valami olyan történet, amit a családból hozol?
Semmi olyasmit nem tudok mondani, hogy már az óvodában is újságíró volt a Jelen, meg a meg hogy az ükükapám is a lapalapító volt, egyáltalán nem, semmi ilyesmi nem volt. Egy nagyon erős élménye van a rendszerváltás környékéről. Tehát nekem az apai nagyapámat elvitték már neki robotra, és a édesapám ennek megfelelően, hát hogy mondjam, viszonylag kritikusan nézte otthon az esti híradókat. Mondjuk a Menjetek a fenébe című azért, és ennek a különböző folyamodványait hallgattam én már a 80-as években is, úgy egyébként. Tehát nekem a rendszerváltás pillanata, meg az a körüli évek, azok egy nagyon erős élmény anyagot jelentettek, akkor én általános iskola 7.-8.-os voltam, 89-90-ben, és tulajdonképpen igen sokat jártam ilyen magyar zászlót lengetve a budai várba, az MDF, ilyen-olyan gyűlésekre, akkor ez engem így besodort családilag, az édesapámmal alapvetően. És úgy akkor az az időszak az arról szólt, hogy a politika az tényleg valamilyen közjó című dolog köré szerveződik. Ez csomó ideig még hihető is volt, tehát még nekem a Antal József figuráról soha nem jutna eszembe, ahogy mennyit visz haza például. Az az élmény alapvetően, az nekem nagyon erős volt, hogy sok olyan politikust láttam a rendszerváltáskor, meg utána is még jóhuzamos ideig, akiről egytől egyig el tudtam képzelni, hogy nálam sokkal okosabbak. Ha van baj az ellenzékkel ma Magyarországon, szerintem az, hogy egy átlag gondolkodó értelmiségi egyszerűen nem látja őket okosabbnak saját magánál, és ez nagy probléma, és ez nem az én okosságomról szól, hanem az ő nem elég gógyis létükről, és a gógyi alatt most az észt értem, nem az ügyeskedési vágyat. Tehát, hogy ez nem jó érzés. Tehát az ember szeret fölnézni, konzervativizmus, szeret fölnézni tekintélyekre, akiknek tudásban, élettapasztalatban van olyan hát hozadék, amit ő nem tud felmutatni, és az a baj, hogy nem megy. Tehát hogy az ellenzéki oldalon ez az igazi nagy, hogy mondjam, hátrány, hogy most nem akarok senkit kipécézni, de Mesterházi Attila típusú klónokat látok töménytelen mennyiségben, nem indítanak meg semmire. És a Fidesz másodvonala meg ugyanaz, tehát hogy Tálai András nem akar tényleg senkit, embertípusokat rajzolnék köré, ha nem lett volna rendszerváltás, akkor Tálai András ugyanúgy az adóhivatal vezetője. De pont ugyanaz. Hogy egyszerűen nem indítanak meg, nem inspirálnak semmilyen gondolatra. De mindegy, most, tehát a rendszerváltás pillanata és az utána lévő évek szerintem érdekes és tiszteletre méltó politikusok tömegét termelte ki, Tölgyesi Péter, Orbán Viktor, Antal József, és tudni, kis gazdapárba is számtalan mennyiségű, nem csak Tordján Józsefek voltak ott. Tehát érdemes volt figyelni. Hát én tudom azt, hogy egyszerű, aztán már gimnazistaként, én szerintem helyettes államtitkári szintig a teljes kormányzatot ismertem, mind a Antal, mind a Horn időszakban, mind az első Orbán kormány idején, aztán már később. Mert egyszerűen érdekelt személyiségeket láttam, akiket hagytak nyilatkozni, volt véleményük, ütköztek, stb. Volt még egy olyan pillanat is talán az életemben, amikor azt hittem, hogy engem ez a politika annál jobban érdekel, mint hogy újságot olvasok, meg követem, hogy úgy jó lenne úgy bele látni. Aztán...
Tehát, hogy politikai pályát fontolgatok?
Hát, hogy úgy valami ilyesmi. Aztán ahogy professzionalizálódott az orrom előtt ez az egész, ahol már nem személyek voltak, hanem ilyen adatbázisokban így-úgy megjelölt emberek. A 2002-es MSZP győzelem ilyen értemben megrázó volt. Tehát ott azt gondolom, hogy az első Orbán kormány ez egy mérhető teljesítmény nyújtó valami volt, különösebb zűrök nélkül, és ehhez képest ott egy ilyen nagyon-nagyon professzionális kampányt kezdett el folytatni az MSZP, és hát ott inflálódott el minden, szerintem ott kezdődött minden elinflálódni a politikában, amit én addig értéknek tartottam, és ugye a Fidesz ebből nem azt a következtetést vonta le, hogy akkor emeljük fel a népet, és meg a fejünket, és ne törődjünk, és mi akkor is képviseljük, hanem megnézte, hogy lehet még ez alá lemenni 10 szintet primitivitásba, bulvár szlogenekbe, stb. Tehát ez egy ilyen hatalmas csalódás, és igazából ma meg azt látom már, hogy létrejött egy annyira központosított világ, intézményeiben is központosított világ, hogy tulajdonképpen én ma, aki elmegy politikusnak, azt már nem értem, hogy miért megy el. Tehát ma önkormányzati szinten sincs meg az a mozgástered, hogy te mondjuk létrehozd a virágos kerületet. Mert az összes olyan funkciót elvették az önkormányzatoktól, amelyikben iskola, egészség, minden, amelyikben egy kis település vagy egy városrész ki tudná fejezni a saját identitását. Tehát ma Magyarországon, ha valaki elmegy politikusnak, akkor szerintem vagy miniszterelnök akar lenni, vagy el akar jutni egy olyan szintre, ahol még valamit össze lehet szedni anyagilag különböző, ha jól helyezkedem. De semmi motiváció nem marad, hogy te létrehozzál valamit politikusként, mert nem maradt olyan funkció az önkormányzatoknál, amivel létre lehetne hozni valamit. Hát jellemző, hogy ez építésügyet hagyták ott az önkormányzatoknál, ami csak híresen a...
Csak a vesződés van.
Hát meg a legkorruptabb terület. Hogy érted? Tehát, hogy az vonza be a helyi politikába az embereket, hogy a helyi építésügyet majd ő felügyeli? Aha, hát az nagy kísértés lesz, barátom. Tehát, hogy ez egy óriási gond szerintem, hogy, és ezért a híres kereszténydemokrata alapelv, a szubszidiaritás, aminek ugye nyomait sem nagyon látjuk már, az azért volt jó találmány szerintem, mert pont arról szólt, hogy helyben próbálj nagy dolgokat csinálni, és ahhoz az állam neked minden eszközt megad. De ma egy politikus semmi nem motivál egy helyi szintű politikust, hogy ő a helyi közösségét, a helyi viszonyokat szebbé, jobbá, élhetőbbé tegyen, mert nincs is eszköz a kezébe. Hát elvették, központosítva van. Tehát magyarul nem nagyon tud más lenni a politika, mint ilyen korrupció keltető üzem, vagy nem is tudom micsoda, mert nem megy oda jó érzésű ember már.
Azért is riasztó, amit mondasz, mert mindez a politikának, hát idézőjelbe téve professzionalizálódása, ki tudtam mondani a szót, párosul egy technológiai forradalommal is. Ugye a Fidesz nagyon sokat tanult például az amerikai kampánytechnikákból, amely nagyon erősen most már ugye a digitális nagy adatbázisokban való turkálásra, ezek mozgatására, felépítésére épül. Tehát elég precízen és pontosan vannak adatai a politikának a választókról, egy csomó minden kampány ezt is célozza, hogy adatbázisokat építsenek, elképesztő szociológiai, pszichológiai arzenál áll a politika rendelkezésére, hogy befolyásolja a választókat érzelmileg, olyan döntéseket revezessék rá, amelyek esetleg eszükbe se jutnának. Ezt azért mondom el, hogy egy ilyen környezetben, amikor egyrészt a Fidesznek sikerült ez az elképesztő centralizáció, másrészt a politika professzionalizálása, harmadrészt behozta ugye ő is ezt az elképesztő technikai apparátust, amivel hát ki tudja, milyen adatbázisokat olvasztanak össze, mivel, mert ezt már nem tudjuk követni, hogy Ennek ellenére látsz ebből kiutat, hogy a politika megváltozzon a következő, mit tudom én, 15 évben, vagy a következő emberöltő alatt újra legyen kis gazdapárt. Most ugye annak is voltak egy csomó negatív oldala, de hogy feljöjjenek valódi személyiségek. Megint úgy érezzék az emberek, hogy érdemes politikusnak állni, nem csak azért, mert hogy felügyelhetik az építési hatóságot, hanem egyéb okokból is. Egy ilyen környezetben.
Talán már beszéltünk arról, hogy én nem misztifikálnék semmit. Tehát azért, mert van egy pártnak egy nagy adatbázisa benne, sok olyan emberrel, aki valaha már aláírt a Fidesznek, abban miért következik, hogy ezek az emberek minden egyes választási szituációban ugyanúgy fognak viselkedni, vagy ugyanezt ráfordítva a baloldalra, vagy az MSZP-re. Hát miért? Tehát az egy dolog, hogy professzionalizálódnak a technikák, és nagyon... hogy mondjam, milyen táborfókuszú, de hát ez azt feltételezi, hogy a táborban mindenki pont ugyanúgy gondolkozik 5 évvel ezelőtt, meg 5 év múlva is. Hát ez nem így van. Régen a tévé volt a médium, amiben megnéztük a választási vitaműsort, és akkor az vagy elvitte a bizonytalanokat, vagy nem, vagy otthon tartotta, stb. Ma 1567 darab csatornán ömlik ez a fajta információ ránk. Az ember meg vagy szemtelenné válik, és nem figyel oda, vagy mindegyikre próbál odafigyelni, különböző védekezési reakciók vannak, de az, hogy ezeket ilyen, hogy mondjam, egyenes vonalú, egyenletes mozgás a pokolba, én ezt nem írnám le, ezek eszközök. A tévé is eszköz volt, az internet is eszköz, az adatbázis is eszköz, és amíg mondjuk nem a mesterséges intelligencia jár helyettünk szavazni, meg nem a mesterséges intelligenciát választjuk miniszterelnöknek, mint jelölt, nem zárom ki, hogy ilyen is lesz, de talán ezt még sikerül a népnek megakadályozni. Tehát addig én nem játszanám el azt a drámai víziót, hogy itt gyakorlatilag minden fölénk nőtt, és nincs esélyünk semmire megváltoztatni. Alapvetően újságcikkeket szeretnék írni, és ezért nem ennek a gondolatnak rendelem alá a teljes szakmai hitelességemet, a mindenemet, hogy akkor kormányt kell buktatni, vagy ellenzéket kell buktatni, vagy ezt a párt. Tehát nem lehet ilyen módon hozzáállni az újságíráshoz. Ez szerintem nem az a kérdés. Ha valami nekem fáj, és minden áron küzdeni akarok, hogy a Fidesz kormányzás együtt jár azzal az olvasni akarás felszámolásával, a Rogán Cecília nevű intézményesülésével, a bulvárnak a mindenek felettiségével, ami nekem ösztönösen konzervatív alapról rettentő módon fáj. És mindent meg fogok azért tenni, hogy az emberek akarjanak olvasni, érdemi művek jussanak el hozzájuk, mind irodalmi, mind közéleti témában. Ha kell, akkor még keresünk új médiumokat, ahol ezeket ki lehet fejezni, mert ezt fontosnak tartjuk a világ élhetősége szempontjából.
Hogyha mondjuk előre tekintesz 6-7 hónapot, mivel lennél elégedett, a milyen eredménnyel, hova szeretnétek eljutni mondjuk az idén?
Hát ez kegyetlen nehéz kérdés, de nem azért, mert nekem ne lenne a fejembe csomó minden a bővülésben, meg új termékben, meg hogyan leszünk médiavállalat című akármi, tehát még ilyen kapitalista gondolataim is vannak néha, hanem a változó környezet miatt. Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzati választások után itten jelentős darálás indul, újabb felvonás a magyar sajtópiacon. Ugye a kormányzati propaganda médiumoknak, miután azok kevés embert érnek el, nem nagyon tudnak versenyezni az egyébként befolyásos internetes oldalakkal mondjuk, ezért egy eszközük van, hogy ezeket becsukják. Tehát föléjük nem tudnak nőni olvasóba, ezért egy eszközük van, hogy gazdasági eszközökkel becsukják.
Tehát újabb lapok megszüntetésre
szerintem
várhatok?
Nem nagyon tud más történni a Fidesz logikájából kiindulva, hogy a legnagyobb kereskedelmi tévé, meg a legnagyobb internetes portál, az ma nincs az ellenőrzésük alatt.
Az RTL és az Indexre gondolunk.
Úgy gondolom, hogy ezt ők nem fogják így hagyni. És abban is biztos vagyok, hogy mindez úgy akar ródik majd csomagolódni, mint hogyha ez valami gazdasági kényszer lenne, hogy ezek jelen formájukban megszűnjenek, vagy nem szűnjenek. Senkinek nem kívánom a halálát, meg nem akarom riaszgatni. Ez a hatalom logikája felől nézem, és onnan nézve eddig is tökéletesen működött, hogy az összes olyan médiumot egy, ami a jobb oldalon, hogy mondta Rogán Antal, a saját fülemmel hallottam, hogy az volt a baj velünk, hogy orientációs zavart okoztunk az úgynevezett jobboldali.
Ez nagyon szép kifejezés.
Igen. Tehát egyrészt azokat kellett eltakarítani, akik orientációs zavart okoztak, tehát mondjuk keresztény beállítottságú, vagy egyéb egyébként polgári gondolkodású, stb. Körökben kritikai észrevételeket fogalmaztak meg. Ez nem lehetséges, pláne nem úgy, hogy még a finanszírozásukhoz. Tehát az egy dolog, hogy az államhoz nem lehet köze, de még a köreinknek se lehet hozzá köze, senkihez nem lehet köze, illetve ne legyenek. Ezeket kellett bizonyos értelemben először eltakarítani, és nyilván, ahogy a Népszabadságot bezárták egy ügyes csellel, mint a legnagyobb napilapot, olyan se fordulhat elő, hogy a legnagyobb napilap az nincs a mi kontrollunk alatt, a legnagyobb internetes portál nincs a mi kontrollunk alatt, és a legnagyobb kereskedelmi tévé nincs a mi kontrollunk alatt. És látszólag mondok csak ellen, mert a legnagyobb napilap ugye a Népszava, viszont az a kontroll alatt van.
Hát igen, elég sok kormányzati hirdetés megjelenése bizonyítja.
De nem csak
hogy...
az Orbáni modell, az teljesen logikus. Én vagyok a monopól szereplő a politikában, és a velem potenciálisan versengők, azok ne velem versengenek, hanem egymással. Ezért a Népszava nevű, ezt erre már utaltam, MSZP-s lapot akkor is fent fogják tartani, amikor már az MSZP-nek írmagja nincs a magyar társadalomban, mert muszáj életbe tartani egy ilyen kicsit régies baloldali pártot, akit a baloldali nyugdíjas szavazók jobb hiány még választanak, és az ő újságuk meg a Népszava. Tehát ez működni fog, mert nem lehetséges, hogy ne versengjenek az ellenzéki erő. De ilyen értelemben teljes kormányzati kontroll alatt működik a Népszava, ugyanazokból a hirdetésekből tartják el, mint a Magyar Nemzetet, meg az összes többi. Tehát ott a napilap piacon már sikerült, a hetilap piacon még nem sikerült, azt látjuk, az internetes piacon még nem sikerült, és a kereskedelmi tévépiacon, hát ott már majdnem, mert azért a TV2 meg az RTL Klub az nincs akkora távolságra egymástól, hogy legyőzhetetlennek kelljen gondolnunk az RTL, de biztos, hogy ezt megpróbálják nem így hagyni. No pláne, hogy a fiatalabb korosztály fele nem nagyon látszódik a megoldás. Tehát, hogy mondjuk 40 alatti értelmiségi szavazója a Fidesznek szerintem elenyésző számban van. Lehet, hogy az a gondolat, hogy egy elveszett értelmiségi, az hoz 5 másik nem értelmiségit, és ez tulajdonképpen a nagy összkép szempontjából nekünk jó. Ez is egy politikai program. Ennek minden következményével együtt nyilván. De mondom, nagy átalakulást várok, tehát igazából az, hogy hol lesz a válasz online, azt azért nem tudom, mert egy dolgot érzek fontosnak, hogy az a csapat, meg közösség, akit mi építünk, az egybe legyen és legyen produktum. És hogy ez a produktum éppen egy internetes oldalba öltestet, vagy egyesülnek hasonló típusú médiumok, vagy létrejön egy mást, stb., ez eszméletlen sok mindentől függ, és egy dologért érzek én felelősséget, hogy ez a csapat, meg az általa előállított cikkek, meg közösségi élmények, ezek működjenek, és lehetőleg legyen arra forrás, hogyha lépni kell valami nagyobb volumenbe, akkor el tudjunk lépni, úgy, hogy ne kelljen senkinek könyörögni. Tehát mi annyit megtanultunk az előző életünkben, hogy ilyen oligarcha típusú befektető többségi tulajdon az általam vezetett cégbe biztos nem fog szerezni.
Na hát ez egy nagyon becsületes programnak tűnik, és azt hiszem, hogy ehhez tényleg csak nagyon sok sikert tudok kívánni, tehát aki akarja olvasni, vagy szeretné olvasni a Válasz Online-t, megteti a válaszonline.hu címen. Ingyenesek a cikkek, de ha valaki úgy érzi, akkor gondolom ti szívesen fogadjátok azt, hogy aranyfokozatú támogató legyen.
Vagy ezüst, vagy bronz, mindenkit szeretünk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget, és neked is sok sikert az utadon.
A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. Itt tudjátok az epizódokat osztani, lájkolni Facebookon, Twitteren és még ezernyi helyen, amit nagyon megköszönök, mert az Élet meg minden podcastot egyelőre hírének terjesztésével tudjátok leginkább támogatni, azaz elősegíteni, hogy még sokáig legyenek új epizódok. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Természetesen a podcast ott van a Spotify-on is, csak keresetek rá az alkalmazásban, hogy az élet meg minden.